Sok szeretettel köszöntöm a helyről is a gyülekezetet, köszönöm a köszöntést, és örülök, hogy itt lehetek köztetek, mert hiányzott már, hogy veletek is legyek, hiányzott a szolgálat is, és ha úgy jól számolom, szerintem körülbelül 2 évvel ezelőtt voltam itt, ugye ez a pandémia, ez nem jött jól senkinek sem, úgyhogy... És ahogy szokás egy gyülekezetben is, először szeretnék a gyerekekkel közösen gondolkozni, úgyhogy ha tudtok figyelni, akkor figyeljetek. A hangokról fogunk közösen gondolkozni, és ennek kapcsán kérdezem, hogy milyen hangokat szoktatok hallani? Remélem nem nehéz a kérdés. Milyen hangokat szoktatok hallani? Szoktatok hangokat hallani? Mi szükséges egyáltalán ahhoz, hogy hangot halljunk? Hát ugye kell egy hangforrás, ami lehet egy élőlény, egy személy, vagy egy hangforrás lehet élettelen is, vagy a természet. És hát ugye kellünk mi, akik halljuk a hangot, meg szükség van egy hangtovábbító közegre, nem tudom, már tanultatok róla, esetleg idősebbek, ugye ahhoz, hogy a hangot halljuk, szükség van levegőre, vagy valamilyen anyagra, ami ugye a hanghullámokat továbbítja, és tudjuk észlelni. Mivel nem nagyon mondtátok meg, hogy milyen hangokat szoktatok hallani, megkérdezem, hogy akkor milyen hangokat szerettek? Minek a hangját szeretitek? Vagy hallgatni, mit szerettek? Tengernek a morajlását szeretitek hallgatni? Igen? Igen, látom, aki a Balaton zúgását. Csend, az is jó.
Én a macskán darabolását szeretem.
Az is nagyon jó.
Madarak csicsergését.
Nyugodtan. A zenét is nagyon jó. Na mondjad, Abigé. Igen, az már maga az a hang nem olyan szép, nem dallamos. Talán néha még olyan sikító is, de jó hírt hoz, hogy vége az adott órának. Milyen jellemzői vannak a hangnak?
Magas,
igen, például. Mély. Hangos. Ugye akkor van hangereje is a hangnak. Lágy. Még lehetne ezt így sorolni. Már utaltam rá, de most így akkor megkérdezem egyértelműen, hogy mik szoktak hangot kiadni, vagy kik szoktak hangot kiadni? Emberek, állatok, ugye? Élettelen dolgok, járművek, igen. Igen. És szerintetek mire szolgál a hang? Miért van hang ezen a világon?
Kommunikáció.
Nagyon jó. Kommunikációra.
Érzelmi megnyilatkozás.
Igen.
Igen, a szépség. Figyelmeztetés.
Igen. Szépség. Ez is igaz. Szórakozás. Igen, ez is benne van. Tehát ugye Isten teremtette meg a hangot is, ezt az ő bölcsességében megalkotta. És igen, színesebb a hang által a világunk, amit ismerünk. A művész kifejezi a életérzését, a világképét, ugye szórakozzunk, vagy elmélyüljünk valamiben. Gondolatokat átadni, vagy kicserélni, érzelmeinket kifejezni, kommunikáció. És ugye végül is, ha már ilyen emberi viszonylatra áttértünk, akkor mondhatjuk azt, hogy a hang gyakorlatilag ahhoz nagyon jó, hogy közösséget alkossunk, ugye, egymással. Ez is annak a része. Kicsit közelítünk most már a Biblia fele. Szerintetek meghallhatjuk Isten hangját? Van egyáltalán az Istennek hangja? Van. És meghallhatjuk a hangját? Na gyerekek, szerintetek meghallhatjátok Isten hangját? Igen? Mondjad? Mondjad, hangos, bátran. amit apának mondtál.
Biztos meghallhatjuk.
Biztos meghallhatjuk. Igen, mindjárt rátérünk. De hát, ha ez olyan biztos, akkor fölteszem a kérdést, hogy hogyan hallhatjuk meg Isten hangját.
Figyelünk rá.
Figyelünk rá, igen. Igen, de ugye az csak heti egy óra.
Is.
Igen. És ugye azt is akkor kimondtuk, hogy a gyerekek is meghallhatják Isten hangját, igaz? A Bibliából, nagyon jó. Egyébként mi a Biblia? Mi a Szentírás? Igen, amit ha viszont kimondunk, életre kell, és halljuk Istennek a hangját. Persze ugye, így amikor beszélünk Isten hangjáról, akkor nyilván kérdés, hogy fizikailag most az Istent halljuk, vagy közvetítését az ő hangjának. Jó ezeken gondolkozni. No, gyerekek! Itt ma mi nálunk a szombatiskolán a csoportunkban elhangzott ugye Józseffel kapcsolatban, hogy ő 16-17 éves volt, amikor a testvéreinek megbocsátott, és ugye mondtuk itt magunk között, hogy hú, hát már ilyen fiatalon is hitre lehet jutni. De most egy olyan történetet hozok, ami arra mutat rá, hogy még fiatalabban hitre lehet jutni, és ez egyben azt is jelenti, hogy még fiatalabban meg lehet hallani Istennek a hangját. És Sámuel első könyvéből, a harmadik fejezetből olvasok föl egy ige szakaszt, amely így hangzik: és a gyermek Sámuel szolgált az Úrnak Éli előtt, és abban az időben ritkán volt az Úrnak kijelentése, nem volt nyilvánvaló látomás. És történt egyszer, mikor Éli az ő helyén aludt, szemei pedig homályosodni kezdtek, hogy látni sem tudott. És az Istennek szövét neke még nem oltatott el, és Sámuel az Úrnak templomában feküdt, hol az Istennek ládája volt. Szólott az Úr Sámuelnek, ő pedig felelt: imhol vagyok? És Élihez szaladt, és mondta: imhol vagyok, mert hívtál engem? Ő pedig felelt: nem hívtalak, menj vissza, feküdjél le. Elment azért, és lefeküdt. És szólította az Úr ismét: Sámuel! Sámuel pedig felkelvén Élihez ment, és mondta: imhol vagyok, mert hívtál engem? És ő felelt: nem hívtalak, fiam, menj vissza, feküdjél le. Sámuel pedig még nem ismerte az Urat, még nem jelentetett ki néki az Úrnak igéje. És szólította az Úr harmadszor is Sámuelt, ő pedig felkelvén Élihez ment, és mondta: imhol vagyok, mert hívtál engem? Akkor eszébe jutott Élinek, hogy az Úr hívja a gyermeket. Mondta azért Éli Sámuelnek: menj el, feküdjél le, és ha szólítanak téged, ezt mondjad: szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Elment azért Sámuel, és lefeküdt az ő helyére. Akkor eljött az Úr, odaállott, és szólította, mint annak előtte: Sámuel, Sámuel! És mondta Sámuel: szólj, mert hallja a te szolgád. Olyan érdekes ez az ige szakasz, mert az én tudomásom szerint Sámuel körülbelül 4 éves volt ebben az időszakban. Ott volt a Szent Hajlékban, ott aludt Élivel, legalábbis Sámuel aludt, közel, egész közel ugye a frigyládához, a Szentek Szentje előtt. És ugye hallotta azt, hogy szólítja őt valaki. És az ige nagyon jól rámutatott, hogy nem tudta Sámuel, hogy ki ez a valaki, aki ő szólította, hiszen még az igéből, a Szentírásból, a Bibliából, amit ugye az előbb felismertünk, hogy a Biblián keresztül is megismerhető Isten hangja, ez még ő előtte nem volt ismeretes, ezért ugye a főpaphoz rohant oda, és a főpap pedig harmadszorra jött csak rá, hogy Sámuelt az Isten szólítja. És ez a gyermek engedelmeskedett, megfogadta a főpap tanácsát, és amikor Isten szólt neki negyedszer, akkor már így szólt neki Sámuel, hogy szólj, mert hallja a te szolgád. Ebből a történetből akkor, gyerekek, mi az üzenet számotokra? Még nem hallottátok meg akkor Isten hangját ezek szerint. Az üzenet számotokra az, hogy ti is meghallhatjátok az Isten hangját, és ebben segítségetekre tud lenni a hozzátok legközelebb álló emberek, a szüleitek vagy nagyszüleitek, akik, amikor kérdések merülnek föl bennetek, akkor rá tudnak mutatni arra, hogy ki tud választ adni, vagy milyen késztetést éreztek. Én azt kívánom nektek, hogy ti is halljátok meg az Isten hangját, és ti is tudjátok azt mondani, hogy szólj, mert hallja a te szolgád, és ti is tudjátok hirdetni az Istennek a nagy nevét. Köszönöm egyébként, hogy figyeltetek, és most pedig folytatjuk ezzel a témakörrel a mai közös gondolkodásunkat. Máténak és Janeknek már említettem néhány héttel ezelőtt, hogy engem foglalkoztat mostanában ez a téma, hogy az Isten hangja, meg más témák is, és azt gondoltam, hogy ebből készülök, ezt gondolom át, és ezt hozom elétek. Ez a téma egyébként rendkívül nagy téma, úgyhogy a teljesség igénye nélkül fogok itt gondolatokat megemlíteni. Mindenféleképpen szükség lesz arra, hogy ti magatok is gondolkozzatok ezen a témán, hogy az Isten hangja. Mielőtt az alapigénket így felolvasnám, azért úgy belegondolni abba, hogy Isten hangja. Ugye a gyerekeknél már gondolkoztunk ahhoz, hogy mi szükséges a hanghoz, egy hangforrás, akkor legyen valaki, aki ugye hallgatja a hangot, meg legyen közeg, ami továbbítja a hangot. És hát ha belegondolunk, hogy a világ mindenségben vagyunk, itt a földünk, mi itt élünk a földön, Istenről mit tudunk, hogy hol van most? A mennyben van, igen. Mindenhol, ez is igaz, hogy az ő neki van egy ilyen tulajdonsága, mindenütt jelen valóság egy időben, hiszen ugye a Kolossé beliekhez írott levél szerint tudjuk, hogy ő általa teremtetett minden, ő benne élünk, ő benne mozgunk, ő benne van minden. De ha nézzük azt a valóságot, mert mutat egyfajta ilyen valóságot a Biblia Istenről, hogy ugye mi az ő képére és hasonlatosságára teremtettünk, azért bizonyára az Istennek van egyfajta megnyilvánulása, valamilyen létformája, mi azt nem látjuk, persze ő lát, mert ő a mindenható, de nincs itt közel hozzánk. És hát ahhoz, hogy halljuk az ő hangját, mi szükséges? Mi nem tudjuk ezt a hatalmas távolságot áthidalni, ő az, aki közel jött hozzánk, ő az, aki idejött az emberhez. Ő az, aki az Ószövetség idején is már megszólította az embert, és hogy végső soron megértsük őt teljesen, az Isten közénk jött, emberré lett, és olyan hangon szól hozzánk, olyan nyelven beszél hozzánk, amit mi értünk, és megértünk, és Jézus Krisztus testé lett. A mai alapigénk, amit szeretnék felolvasni néktek, de nem csak erről az igéről, vagy nem kifejezetten csak erről az igéről fogunk gondolkozni. Ézsaiás könyvében olvasható a 42. fejezetben, és a 42. fejezetből, Ézsaiás könyvéből az első három ige verset szeretném felolvasni, amely így hangzik. Íme az én szolgám, akit gyámolítok, az én választottam, akit szívem kedvel, lelkemet adtam ő belé, törvényt beszél a népnek, nem kiált és nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. Megrepedt nádat nem tör el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki, a törvényt igazán jelenti meg. A mai témánkhoz kapcsolódóan én főleg a második igeverse fókuszáltam ebben az ige szakaszban, csak szerettem volna egy kicsit tágabb kontextust is megemlíteni előttetek. Tehát a második igevers így hangzik, hogy nem kiált és nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. Ugye ez az ige szakasz arról szól, hogy Isten küldte, bemutatja az ő szolgáját, az ő választottját, ez pedig nem más, mint a megígért messiás, és mi már azon a meggyőződésünkön vagyunk, hogy ez a messiás nem más, mint Jézus Krisztus. így, ha olvassuk az Ószövetségnek eme igéit, szavait, akkor azt hallhatjuk, vagy azt láthatjuk, hogy ez Jézus Krisztusról szól. És azt mondja ez az ige, hogy neki olyan a jelleme, hogy nem kiabál, nem lármáz, nem hallatja szavát az utcán, nem beszél fölöslegesen, nem ordibál, a jelleme nem úgy nyilvánul meg, hogy nagy csinadatával, figyelemfelkeltéssel fordul az emberekhez, hanem ő törekedett egyrészt személyes kapcsolatokra is, mint ahogy az evangéliumokból ezt megismerhettük. Másrészt Jézusra, amikor ugye itt volt a Földön, láttuk azt is, hogy elment a zsinagógába is, és ott is beszélt az Isten igéjéről. De ez az egész ige szakasz itt számomra azt az örömöt, vagy azt a képet mutatja be Messiáson Jézus Krisztusról, hogy az ő lénye egy bizalomkeltő, olyan valaki, akihez lehet fordulni, olyan valaki, akit a lelkem nem akar távolságot tartani, hanem még közelebb szeretnék menni, hisz mi is jobban szeretünk nem olyan emberekkel beszélgetni, akik nem rikácsolnak, nem olyan kirívóak, nem égtelenül beszélnek, hanem van bennük tartás, és van bennük odafigyelés a másik emberre. Ha Jézus személyére tekintünk, hitünk szerint Jézus Krisztus Isten, és amikor a Isten hangjáról gondolkoztam, akkor az első gondolat vagy kérdés, ami megfogalmazódott bennem, hogy jó-jó Isten hangja, de melyik isteni személyre gondolunk, amikor Isten hangjáról beszélünk? Ugye, amikor Isten hangjáról gondolkodunk, akkor előbb vagy utóbb szükséges tisztáznunk azt, hogy melyik isteni személynek a hangját halljuk. Ugye az Isten hangja kifejezés alatt, tehát melyik isteni személyt értjük. Lehet, hogy elsőre azt mondanánk, hogy e kifejezés alatt, akinek a hangját halljuk, az Atya hangját. Nem? Mint mennydörgés, igen. Igen, helye van ennek is, hisz van ilyen a Szentírásban. De ha úgy a belső szobákba elmegyünk, csendesedve átgondoljuk a Szentírásnak a könyveit, fölelevednek bennünk történetek, akkor komolyabb felismerésre juthatunk, vagy hogyha testvéri közösségben beszélgetünk, akkor egymás hite által épülhetünk, és felismerésre juthatunk, és a lélek által olyan újabb ismeretekre tehetünk szert, hogy jobban megismerhetjük az Istent. Azt gondolom, hogy a meggyőződésünkről és vallásunkról azt mondjuk, hogy monoteista, hogy a kereszténység eleve így azonosítja önmagát, ez egy monoteista hit, ez mit jelent? Ugye egy Istenben hiszünk, de hát rögtön ilyenkor meg is említjük, hogy jó-jó, de mi a Szent Háromságban hiszünk, és ugye hát a Szent Háromság az meg nem másról szól, mint az Atyáról, a Fiúról és a Szentlélekről. Nem szeretnék ebbe most belemenni, mert nem ez a mai alkalmunknak a témája. Csak így megerősítve így mondom, hogy tehát egy Istenben hiszünk, ami ugye a három isteni személyként nyilatkoztatta ki magát számunkra. Tehát egy istenségben hiszünk, és három isteni személyként nyilatkoztatta ki önmagát számunkra. Csak annyit mondanék, hogy ez felettébb nagy titok, és hát igen, igen, nehéz nekünk ezt megérteni, mi, akik véges teremtmények vagyunk, hogy a végtelen istenség milyen formában, hogy létezik, hogy van ebben az egész világ mindenségben. Így visszatérve az Isten hangja kifejezésre, a Szent Háromságban való hitünk bizonyára arra késztet, hogy gondolkozzunk, tehát azon, hogy az Ószövetségben mely isteni személy hangjáról olvashatunk, azaz az Ószövetségben megörökített párbeszédekben kinek a hangjáról van szó. Hát, megmondom őszintén, én jó darabig, még sok-sok évvel ezelőtt azért én azt gondoltam, hogy az Ószövetségben az Atya Isten hangját lehet hallani. De azonban az Ó és Új Szövetség alapján arról győződhetünk meg, hogy a megígért Messiás Jézus Krisztus, aki Isten és képe a láthatatlan Istennek. Mivel az Atyát ugye soha senki nem látta, ezért ő az, aki bemutatta és kijelentette az Atyát. És mindezt úgy tette igazából, és ez volt, ha lehet így mondani a pont az I betű tetején, hogy ő emberré lett, azaz ember fiaként őt szemlélve láthatjuk az Atyát. Ugye mindezt megértve eljuthatunk arra meggyőződés, és mikor adventista lettem, erre eljutottam, tehát ez nekem korábban ez nem volt így bennem, hogy az Ószövetség Istene nem más, mint Jézus Krisztus. Tehát az Ószövetség Istene Jézus Krisztus, ami azt jelenti, hogy amikor az Ószövetségben Isten hangjáról, mint valóságos hangról ír az Ószövetség, akkor az azt jelenti, hogy a mi megváltónk hangját hallhatták a hithősök, vagy az emberek. Ugye azért mondtam így, mert voltak olyan esetek, amikor hát nem hithősök is hallották az Isten hangját. Legegyszerűbb, legelső példa Káin, ugye? Tehát azért ott Isten mondta neki, hogy íme a bűn az ajtót előtt leselkedik rád, vagy órálkodik, de te uralkodjál rajta. És ő uralkodott, igaz? Nem, tehát természetesen nem. De már ez a történet is, Káin története rámutat arra, hogy vajon az Isten hangja, az hogy hat az emberekre, vagy hogy viszonyulunk hozzá. Tehát, hogyha Jézus Krisztus az Ószövetség Istene, akkor azt a kérdést is felveti, hogy egyáltalán az Atya hangját megörökítette a Biblia, a Szentírás?
Igen.
Szabocs már utalt rá, ugye, hogy a mennydörgés. Majd erre egyébként később visszatérünk és áttekintjük ezt a kérdéskört. Viszont ha Szent Háromságról van szó, akkor ez is egy nagy kérdés, hogy a Szentléleknek van-e fizikai, valóságos hangja? Ugye az ő lénye az egy különleges, hiszen őt a Szentírás nem úgy mutatja be, mint az Atyát, akinek ugye van alakja, meg mint a fiát, az ember fiát, akinek szintén van alakja. És ugye, ha mi hozzájuk vagyunk hasonlatosak, és tehát mi visszafele tudunk bizonyos esetekben következtetni az Istenre. Tehát, ha mi beszélünk, akkor nyilván ők is tudnak beszélni. A Szentlélekről nincs olyan szó a Bibliában, hogy neki alakja volna. Viszont ő általa valósul meg az Istennek a mindenütt jelen valósága. De vajon van-e hangja a Szentléleknek? Igen, röviden most ezt így megválaszolom, hogy igen, és erre is később vissza fogunk térni. Ja, és akkor átérünk az Atyára, hogy tudjuk-e, hogy az Atya hangját hányszor lehetett hallani a Biblia szerint? Háromszor, igen, háromszor. Ez a három alkalom volt, ugye, az első alkalom, amikor Jézus Krisztus megkeresztelkedett. És ugye ott Isten, az Atya Isten azt mondta, hogy ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. És a második alkalom, igen, a megdicsőülés hegye, gyakorlatilag az Atya ezt mondta, majdnem ugyanazt mondta, mint a Krisztus keresztelkedésekor, ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm, és a több, itt az, hogy őt hallgassátok. Ugye? Azt mondta, hogy hallgassátok. Tehát halljuk az Atya hangját, és közben ő még azt is mondja, hogy hallgassuk Jézus Krisztust. És a harmadik alkalom? Igen, amikor Krisztus bevonult Jeruzsálembe, ugye, és oda mentek a görögök Fülephez, ugye Fülep meg Andráson keresztül próbálták a görögöket oda irányítani Jézus Krisztushoz, és ott így hangzik az ige, hogy Jézus Krisztus ezt mondta, hogy Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet, szózat jött azért az égből, meg is dicsőítettem, és újra megdicsőítem. A sokaság azért, amely ott állt és hallotta, azt mondta, hogy mennydörgött, ugye Szabolcs erre utalt, mások mondták, angyal szólt néki. Úgy tűnik, ezen utolsó ige alapján, ami János evangéliumából való, hogy egyébként nem mindenki ismeri föl, vagy ismerte föl az Atya hangját, ez így volt a múltban, és valószínűleg ma is így van, hogy nem mindenki ismeri föl az Istennek a hangját, vagy a Szentléleknek a hangját, vagy valaki megérti azt, megérzi, hogy esetleg valami csodálatos dolog történt, mert itt például némelyek azt mondták, hogy angyal szólt néki. Nem, itt nem volt szükség közvetítőre, hanem itt maga az Atya Isten szólt. De, hogy gondolkoztam azon, hogy mit fejeznek ki az Atya szavai, és néhány dolgot írtam itt föl. Egyrészt kifejezte Jézus iránti szeretetét. Ugye ez az én szerelmes fiam. Tehát ez bemutatja azt, hogy az Atya hogyan tekint a fiúra. Arra, akit elküldött, arra, akit bűnné tett mi érettünk, és aki vállalta önként a halált, ugye mi miattunk, mi helyettünk, mi értünk, és ő úgy tekint rá, Krisztusnak különböző földön emberként megélt élet idejében, megszólalt, és így tekintett rá, hogy kijelentette ezt, hogy szerelmes fiam. És ennél többet mondott, mert azt is mondta, hogy gyönyörködöm benne. Hát az Atyának bizonyára tetszik az, ahogy a fiú engedelmes volt ővel szemben. Tetszik az, ahogy az Atya akaratát cselekszi, tetszik számára bizonyára az, hogy eljött ide a földre és emberré lett. Mi ezt nehezen tudjuk szerintem elképzelni, de mondjuk nem is tudom, ez egy ilyen nagyon gyenge hasonlat. Én szabadság után nem mindig szeretek visszamenni dolgozni, nem tudom, ti hogy vagytok vele. De vajon Jézusnak milyen kedve volt a bűntelen mennyországból, a bűntelen lények imádatából idejönni? Értitek, hogy mit szerettem volna érzékeltetni? És ő mégis idejött. Ezt vállalta. És nyilván tudta, hogy nem lesz ez könnyű, hanem szenvedni fog, csúfolni fogják, az életére törnek, és ezt elvállalta, és ebben gyönyörködik az Isten. Kifejezte a szeretet közösséget, ugye a szerelmes fiam, kifejezte az Atya, hogy gyönyörködik ebben, és kifejezte azt is, ugye, hogy őt hallgassátok, mert céllal küldetett Jézus Krisztus. Nem egy isteni, hogy így mondjam, isteni passzió volt, hogy Jézus eljön ide valamiért, egy rövid időt itt van, valamit elhint, és aztán lesz, ahogy lesz, hanem céllal és értelmes céllal jött ide a földünkre, azért, hogy nekünk utat mutasson, reményt mutasson, bizalmat ébreszem bennünk, ígéreteket adott, és hát a legfontosabb az, hogy bemutassa az Atyát, megmutassa, hogy ki ő, megmutassa azt, hogy milyen az Isten szerinti élet. És fontos, hogy az ember ezt meglássa, meghallja, és hát ugye, ha nem halljuk, akkor mi magunktól nem tudunk más életet élni. Mindannyiunknak szükségünk volt a megtérésre, vagy szükségünk is van, hiszen naponként megtér az ember az Istenhez, de az első megtérés is, ha nincs az Isten, nem halljuk meg az ő hangját, akkor nem tudunk megtérni. Ugye szombatiskolán is elhangzott egy régi történet, hogy vajon miért lett valaki adventista, vagy miért lettünk mi magunk adventisták, és Isten valahogy jelen van mindannyiunk életében, és ő irányítja úgy az életünket, hogy amikor szól hozzánk, akkor, és meghalljuk, akkor tudjunk mellette dönteni. Végülis az Atya szavait, vagy az erről való gondolkozást azzal szeretném így lezárni, hogy hát ugye ott van az evangéliumban, az evangélium szíve, ugye János 3.16, úgy szerette Isten a világot, nem mondom végig, hisz tudjuk mindannyian, amely bemutatja azt, hogy azért az Atya nem csak Jézust szerette, hanem ő általa bemutatta azt is, hogy bennünket is mennyire szeret, hiszen adotta életünk Jézus Krisztust. Akkor áttérnék a Szentléleknek a hangjára, ugye, hogy van hangja a Szentléleknek? Igen. Jó. Még tudunk mondani a gondolatot. Én megmondom őszintén, először azt mondtam, hogy a Szentléleknek nincs hangja, mert hogy ő belül készített bennünket, de testvérek gondolati által gondolkoztam, kerestem, kutattam, aztán be kellett látnom, hogy van hangja. A fizikai hangja nem feltétlenül olyan a Szentírás szerint, amit mi szóként, emberi beszédként értelmeznénk. Az első segítek, az első ige, amit én így találtam, és mondom a teljesség igénye nélkül, tehát lehet több ige is, amikor Krisztus Nikodémussal beszélget, ugye az újjászületésnek a szükségességéről. És ugye ott a János Evangélium 3. fejezetében, a 7., 8. vagy 9. igeves tájékán miről beszél, hogy milyen az újjászületés? A lélektől való születés, ugye? Az. De ott mihez hasonlítja Jézus a lelket? A szélhez. Igen, tehát kell, hogy legyen a léleknek is valamilyen hangja. Mert így van, mindenki a lélektől született. Tehát valamit hallunk, valamit érzékelünk. Ez nem éppen hang, amit elmondok, de amikor én a 90-es évek eleje környékén a magam számára bevallottan megtértem, és elkezdtem járni egy közösségbe, és mentem a templomba, akkor annyira el voltam telve az Istennel, meg a szeretettel, meg a megtéréssel, meg mindennel, hogy én például éreztem Istennek az illatát. Pedig ez csak az én személyes gondolatom, meg stb. Nem tudom, hogy ti is voltatok-e már így. Miért ne lehetne az Istennek is illata, az ő által a teremtett dolgoknak is van illata, neki miért nem lehet? Ugye mi is használunk parfümöt, tehát, de ez valami olyan volt számomra, hogy annyira közel volt hozzám, hogy ezt magam számára így fogalmazta meg, hogy éreztem az illatát. És visszatérve a lélekhez, hát miért ne lehetne a Szentléleknek is hangja? És pláne, hogyha Jézus Krisztus azt mondta, hogy az újjászületés az, a lélektől való születés az olyan, mint amikor halljuk a szélnek az zúgását. És a másik, amire szeretnék utalni, ahol szintén lehetett hallani a Szentléleknek a hangját, az pedig maga a Szentlélek kitöltetése volt. A tanítványok ott voltak a felházban, azt mondja az apostolok cselekedetekhez írt könyv 2. fejezetében az ige, és lett nagy hirtelenséggel az égből, mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelítetté az egész házat, ahol ültek, és megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek, és ült mindegyikre azok közül. Itt sokkal több dolog van, de ugye a mi gondolkodásunk szempontjából, ugye sebesen zúgó szélnek zendülése, ez egyébként összhangban van Krisztusnak a kijelentésével. Tehát a léleknek is van hangja. Aztán ugyanebben a fejezetben, kicsit később, mert ugye ez a felházban volt, ott még csak a tanítványi kör volt, a hatodik igeves pedig ezt mondja, hogy minek utána pedig ez a zúgás lett, egybe gyűlt a sokaság, és megzavarodott, mivel hogy mindegyik a maga nyelvén hallotta őket szólni. Tehát itt az ige első része szól arról, hogy miután ez zúgás lett. Tehát, és ennek lett következménye. Mert az apostolok is tudtak beszélni, méghozzá úgy, hogy akik őket hallgatták, a saját nyelvükön hallották az apostolokat beszélni. Ez egy érdekes és olyan nehezen megfogható számunkra, vagy felfogható dolog. Tehát az előzőek alapján láthatjuk, hogy valamilyen fizikai módon a Szentlélek is hallható, de nyilván amilyen titokzatos a Szentlélek személye, a Szent Háromságon belül, ugyanolyan titokzatos az, ahogyan a lélek készteti az ember szívét. Épp ezért, amikor az Isten hangjáról gondolkozunk, és mondjuk azon belül a Szentlélek hangjáról, azt gondolom, hogy nagyobb jelentősége van annak, amikor belülről halljuk meg ugye a lélek hangját. Nem maga fizikai valóságában hallani, hanem belülről. És a Jelenések könyvében a hídgyülekezethez szóló levél végén egyaránt mind a hídgyülekezetnél megtalálható ez, hogy akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Itt csak hozzáteszek egy Róma beliekhez írott levélből, Pál leveléből egy igét. Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Tehát azt mondja a Jelenések könyve, hogy a hét gyülekezethez írt levél mindegyik végén, Jézus küldi ugye ezt az üzenetet, azt mondja, hogy akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. És ugye itt mi mit vallunk? Azt valljuk, hogy ugye a hét gyülekezet az a teljes keresztény korszakot fedi le. Ugye gyakorlatilag az ősegyháztól, gyakorlatilag máig. Azért mondom, hogy máig is nem beszélek a jövőről, mert a jövőtől mi mit várunk? Az, hogy Jézus visszajön. Nem azt várjuk, hogy lesz még egy további valamilyen nemzedék, hanem hogy ebben a hídben és reményben élünk, hogy várjuk a mi megváltónknak a dicsőséges visszajövetelét. Tehát én azon gondolkoztam így, hogy gyakorlatilag ezzel Krisztus azt mondta, hogy a Szentléleknek nagyon fontos szerepe van a kereszténység életében. Minden korszakban az volt, hiszen az egész keresztény korszak időszakában a lélek mindig jelen volt, jelen van. És az is benne van, hogy hát a gyülekezetben hívők vannak, a gyülekezetet emberek, egyének alkotják, és az is benne van ezért, hogy mindenki meghallhatja a Szentlélek hangját. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. És az is benne van, hogy nem csak korszakokon át van így jelen a Szentlélek, hanem mivel számtalan keresztény gyülekezet van a Földön, ezért ebben még a mindenütt jelen valósága is benne van. Persze, ha a Szentlélek hangjáról gondolkozunk, nem árt az óvatosság, mert elvihet bizonyos irányokba bennünket, de hogy mire gondolok, ezt egy igével szeretném árnyalni, vagy bemutatni. A Pálnak a Róma beliekhez írott leveléből, a 8. fejezet 26. ige verséből. Ezt írt a Pál, hogy hasonlatos képpen pedig a lélek is segítségére van a mi erőtlenségünknek, mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk, de maga a lélek esedezik miértünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Pontosított fordítás szerint úgy hangzik ez a ige, hogy hasonlatosképpen pedig a lélek is segítségére van a mi erőtlenségünknek, mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk, de maga a lélek esedezik miértünk kifejezhetetlen, ki nem fejezhető, egy másik szótári fordítás szerint ki nem mondott fohászkodásokkal. Ezt azért hoztam ide közénk ezt az igét és ezt a gondolatot, hogy tudjunk tisztán járni, gondolkozni bizonyos élethelyzetekben, amikor valahol, bárhol szóba jön az, hogy a Szentléleknek milyen hangja van. Itt a nyelveken szólásra gondolok és a karizmatikusságra, mert ez az ige nem arról beszél, hogy a Szentléleknek van valamilyen hangja, csak ki nem mondható emberi nyelvvel, és ezért blablázunk, vagy ilyen hangokat adjunk ki magunk is. Egyébként milyen csodálatos dolog, hogy ami miértünk esedezik a Szentlélek, és milyen módon esedezik a Szentlélek, ő kimondaná helyettünk, de nem mondja ki. És mégis esedezik miértünk. Helyettünk nem mondhatja ki ő. Nekünk kell a mi imánkban kifejezni a hálánkat, az óhajunkat, a bánatunkat, az örömünket, az érzésünket, a kérésünket az Isten felé. Ő nem fogja helyettünk kimondani, és kiváltképpen a bűnbánatunkat nem fogja kimondani. Nekünk kell kimondani. Esetezik mégis az Atya előtt érettünk, de ki nem mondott fohászkodásokkal. Ezt is nehéz megérteni szerintem. Van ennek haszna? Ugye ilyen emberi viszonylatban, ha emberi kapcsolatokról gondolkozunk, hogy na, én oda megyek valakihez, de nem szólok. Ez a másik valaki azt tudni fogja, hogy miért mentem oda, hogy egy harmadik valakiért? Nem. Persze mi emberek magunkat ne hasonlítsuk az Istenhez. És a lélekkel kapcsolatban egy utolsó igét szeretnék megemlíteni. Ez pedig a Jelenések könyvéből, a 22. fejezetből, ugye a 17. igevers, azt mondja, hogy és a lélek és a mennyasszony ezt mondják jővel. És aki hallja, ezt mondja jővel. És aki szomjúhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Az ige rámutat ugye arra, hogy a lélek és a mennyasszony kapcsolatban van, szoros kapcsolatban van. De a mi gondolkodásunk szempontjából ez lényeg, hogy kimondják és együtt mondják ki, és ez hallható szó, hogy jövel. Tehát a Szentlélek fontos, az ő személye fontos az Isten hangjáról való gondolkodásban. És nézzük meg Jézus hangját, mert eddig őről nem beszéltünk. Beszéltünk az Atyáról, beszéltünk a lélekről, a Szentlélekről, és nézzük meg Jézust, az ő hangját. Ugye, ha már megállapítottuk azt, meg ezt hisszük, hogy erről vagyunk meggyőződve, hogy az Ószövetség Istene Jézus Krisztus, akkor Jézus Krisztusnak a hangját az Ószövetségben, mint Isten hangját láthatjuk, és tapasztalhatjuk meg. Ha belegondolunk, a teremtés története, ott ugye leírja Isten hangját Mózes. Persze ember azt akkor még nem hallotta, hiszen ugye mi a 6. napra lettünk megteremtve. De az Isten kimondta, hogy legyen. Kimondta, hogy legyen. Ugye legyen ez, legyen az, legyen amaz. A teremtő szó. Aztán hallhatjuk az Isten hangját az Ószövetségben, amikor erre már utaltam, hithősökkel beszélt Ádámmal, Sévával, beszélt bűnösökkel, prófétákat elhívta, ugye ezt is hallhattuk, sőt, a prófétáknak adott megbízást, amit át kellett adni a népnek, és akkor a próféták mit mondtak? Így szól az Úr. Tehát Isten hangja bizonyos esetben, vagy az esetek többségében a nép számára nem volt fizikailag hallható, a próféta hallotta, mert ő beszélt az Istennel közvetlenül, akár színről színre, vagy látomásban, vagy ihletés által. De a próféta már így adta tovább, hogy így szól az Úr. Aztán ilyet is olvashatunk a Szentírásban, hogy szólj Izrael fiaihoz. Ugye, ezek mind Krisztusnak a szavai, ez mind Istennek a hangjai. És már mondtuk azt, hogy itt ma délelőtt, hogy hát gyakorlatilag a Szentírás, ugye Istennek az írott beszéde, amit ha fölolvasunk, az az ő hangja. És halljuk így mi magunk is. Aztán Jézus hangját hallhatjuk az Új Szövetségben, tehát nem csak az Új Szövetségben Istenként, hanem az Új Szövetségben, ott ugye emberfiaként. Ez talán ez a legtermészetesebb, és ugye ezt mindenki hallhatta, és valahol Krisztus lényéhez ez szorosan hozzátartozik, egy fontos összetevője, hogy ő annyira közel jött az emberekhez azáltal, hogy ő emberré lett, hogy testé lett, hogy nem csak néhány hithős vagy próféta hallhatta az Isten hangját, hogy megértsék őt személyesen és személyes megváltóként elfogadják az Isten kegyelmét, hanem Krisztus testvére által mindenki, aki találkozott vele a maga valóságában, hallhatta az Isten hangját. Milyen csodálatos dolog ez. És hát ugye azt tudjuk Jézus Krisztusról, hogy ő bejárta Izraelt, ugye? Úgy tudom, hogy körülbelül a Dunántúl olyan nagyságú volt az a terület, amit bejárt Jézus, és mennyi ember ismerhette, vagy hallhatta Jézus Krisztusnak a hangját. És az Új Szövetségben egyébként nem csak emberfiaként lehet hallani Jézust, hanem Istenként, hiszen ugye azért az Új Szövetség előre mutat a mi reménységünkre, hogy Jézus Krisztus visszajön, és hogy fog visszajönni, ugye mint a feltámadott emberfi, aki Isten, aki királyoknak királya. Aki a királyoknak királya. Néhány igei gondolatot csak így megemlítek, mert időnk elment, és ezzel lassan le is zárom a mai közös gondolkodásunkat. A Királyok első könyvéből, a 19. fejezetből, ugye amikor Illés legyőzte Baál profétáit a 18. fejezetben, ugye a 19. fejezetben, hát ott a fejezet elején kicsit el volt kápicsorodva Illés. És az Isten bátorítani akarta őt. És azt mondta neki, hogy, és mondta, jöjj ki és állj meg a hegyen az Úr előtt. És íme ott volt az Úr elmenendő. És az Úr előtt ment nagy erős szél, amely a hegyeket megszaggatta, és meghasogatta kősziklákat az Úr előtt. Az Úr nem volt abban a szélben. És a szél után földindulás lett, de az Úr nem volt a földindulásban sem. És a földindulás után tűz jött, de nem volt az Úr a tűzben sem. És a tűz után egy halk és szelíd hang hallatszott. Ez az Istenre jellemző. Az ő hangja ezt mutatja be, hogy ő milyen. És ugye Ézsaiás könyvéből a mai alapigénk, amit felolvastam a gondolkodásunk elején, nem kiált és nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. Az Ószövetség többféle aspektusban mutatja be az Isten hangját magának Istenként is, de messiásként is ugye bemutatja a hangját itt Ézsaiás könyvében, és mindegyik az emberhez szól. Az egyénhez, vagy a sokasághoz. De az Isten hangján keresztül már az Ószövetség idején megérthették, vagy megláthatták az emberek, hogy ő szerető, ő kegyelmes, ő hordozza a tenyerén az emberiséget, a szívén viseli az ő sorsukat. Rátérve az Új Szövetségre, hogy Jézus hangjáról kicsit fölvillantva gondolkozzunk, ugye mint emberfiaként itt volt, és És hát azt mondta ugye János Evangélium 10. fejezetében Jézus Krisztus, hogy az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem. Tehát Krisztus itt nyíltan kimondja, hogy az övéi, akik őt elfogadják, hallják őt. Ezen keresztül juthatunk egyébként ismeretre, hogy halljuk őt. Halljuk az ő szavát. Ugye a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által, és ugye azt is mondja az Új Szövetség, ugye amikor Máté evangéliumban, amikor a Krisztus ott volt a megkísértés pusztájában, hogy mert nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Istennek szájából származik. Az ige is az Isten szájából származik, igen. Aztán mondta ezt is Jézus Krisztus, hogy milyen fontos Isten hangjának a meghallása, mert az evangéliumokban ezt több helyen is lehet hallani. Azt mondja Jézus Krisztus, akinek van füle a hallásra, hallja. Ezt főleg Máté evangéliuma örökíti meg, és Lukács evangéliuma. Nem sok helyen, ez ha jól számolom, öt helyen van. Amikor Krisztus példázatokról beszél, akkor egy-egy példázat végén azt mondja, hogy akinek van füle, hallja, mit mond. Akinek van füle, a hallásra hallja. Aztán az Új Szövetségben már Istenként lehet hallani hangját Krisztusnak. Legelőször szerintetek mikor? Nem, mert akkor még ugye emberfia, tehát amikor már arra gondolok, hogy Krisztus újból Istenként szólal meg, akkor nyilván meghalt a kereszten, föltámadt, tehát föltámadás után, amikor meghalljuk a hangját, vagy valaki meghallotta a hangját, akkor ugye már újból Istenként, de nyilván ugye ő megmarad emberfia. Igen, tényleg, nem erre gondoltam egyébként, megmondom őszintén, de ezek a legkorábbiak, igen. Igen, Máriának, az Emmausi tanítványoknak, ezt ugye megjelent a 12-nek is, de gyakorlatilag azért így fogalmaztam, hogy Istenként, mert végül is ugye ők még kvázi emberfiaként látták rögtön Jézust föltámadva, de igazatok van, mert ő egyébként már onnét Isten, tehát... Igen, egyébként, csak letett az isteni hatalmát. Én a Pálnak a damaszkuszi megtérését írtam itt föl itt magamnak, ugye, amikor Krisztus megszólította őt, hogy Saul, Saul, mit kergetsz engem, úgyhogy... Ez is milyen érdekes, hogy megszólít valakit, hogy egy folyamat, ami elindult benne, az beteljesedjen, hiszen tudjuk, ismerjük Saulnak, azaz Pálnak az élet történetét, hogy honnan, hová jutott el. És akkor már csak egy rövid, vagy egy igei gondolat, Jelenések könyvéből 21. fejezet az elejéről. És mondta az, aki a királyi széken ült, ímé mindent újjáteszek, és mondta nékem, írd meg, mert a beszédek hűek és igazak, és mondta nékem, meg lett. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én a szomjazónak adok az életvizének forrásából ingyen, aki győz örökségül nyer mindent, és annak istene leszek, és az fiam lesz nékem. Ugye itt János kapta ezt a kijelentést, János kapta ezt a látomást, de ő hallotta. Ő hallotta, és az Istent, ami megváltó Istenünket hallotta, és milyen csodálatos azért, hát persze amúgy is tudjuk, hát amúgy is, mintha mi lennénk bölcsek, de nem, mert az Isten által tudjuk ezt, hogy Mózes első könyve első fejezet egy keret, és a Jelenések könyve ugye a vége, az újjáteremtett föl, az egy keret. A teremtés és az újjáteremtés, és Istennek itt is a hangját halljuk, és az olyan csodálatos. Elment az időnk, hogy azon gondolkozzunk, hogy hogyan viszonyul az ember az Isten hangjához, csak gondolatok most már. Ugye Jobbnál ezt olvashatjuk, hogy szól az Isten egyszer vagy kétszer, de nem ügyelnek rá. Tehát amikor Isten hangjáról gondolkozunk, akkor Isten lényéről is lehet gondolkozni, a hozzávaló viszonyról, stb. Stb. Aztán ugye a Pál ezt írja, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, ugye meg ne keményítsétek a ti szíveteket, mint az elkeseredéskor. És a másik, ami még egy, hogy Isten hangjának hatása az emberre. Itt is csak két gondolatot, ígét említenék meg. Ézsaiás 55-ből. Így lesz az én beszédem, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldöttem. Hogy ezt engem is beleértve, ez nem a prédikátoroknak a beszédéről szól, hogy valaki milyen brilliáns elme, és mindent tud, és elmond, hanem gyakorlatilag itt igazából nekem ez a meggyőződésem, hogy az a lényeg, hogy ha beszélgetünk valakivel, akkor Istennek a igéit szőjük bele a beszédünkbe, mert Isten szava az, Isten igéje az, amely megtermi a maga gyümölcsét. És ugye a másik, azt már mondtuk, hogy azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. És én azzal fejezem be a mai közös gondolkodásunkat, hogy én még egy isteni szót szeretnék mondani. Egy prófétától. Egy olyan prófétától, aki olyan, mint Keresztelő János. Keresztelő Jánosra ugye azt mondta Jézus, hogy nem született nagyobb próféta asszonytól. És ez nagy próféta volt Keresztelő János. De egyetlen egy beszéde vagy könyve nem íródott, nem tudjuk, hogy íródott vagy sem, nincs benne a Szentírásban, a Bibliában. És az a próféta, akinek a szavát szeretném mindjárt itt mondani, az Ellen White. A prófétaság lelke. Keresztelő János Krisztus első adventjének a előkészítésekor adatott, Ellen White pedig a második adventre adatott. És mit mondott, mit írt Jézus Krisztusról a korai írásokban? Midőn tűzlángba burkolva alászállt a felhőn, hirtelen felhangzott ezüst harsonája. A porban alvó szentek sírjaira tekintett, majd két kezét az ég felé emelve kiáltott. Ébredjetek, ébredjetek, ti, akik a földporában alusztok, keljetek fel! A kiáltást hatalmas földrengés követte. A sírok megnyíltak, s a halottak halhatatlanságba öltözve jöttek elő, midőn a 144 ezer felismerte a barátait, akiket a halál ragadott el tőlük. Halleluját kiáltottak, s ugyanabban a pillanatban mi mindnyájan elváltoztunk, s elragadtattunk velük együtt az Úr elé a levegőbe. Tehát én ezt kívánom mindannyiunknak, hogy ezt az isteni hangot halljuk meg, vagy szót, hogy ébredjetek, ébredjetek, ti, akik a földporában alusztok, keljetek fel. Életi igazából azért jobbat kéne kívánni, mert ugye, hát ha mi azt valljuk, hogy jön el Jézus, és ez a reményünk, akkor ugye hihetünk abban, és legyen ebben erős a hitünk, hogy éve megláthatjuk Krisztus eljöveteleit. De ha nem, akkor milyen monumentális dolog lesz az, amikor Krisztus kiállt, ébredjetek, ébredjetek. Amen.